Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás. A következő fél órában beszámolunk arról, hogy január 1-től hogyan változott az Európai Unió az eurózóna összetétele. Ez utóbbiról részletesen is szót ejtünk, azaz, hogy mik is a Maastrichti kritériumok, és Szlovénia a 2004-ben csatlakozott államok közül egyedüliként hogyan tudott megfelelni ezeknek. Műsorunk második felében számot adunk arról, hogy milyen feladatokat nem sikerült megoldani 2006-ban, amelyek így az első félévi német soros elnökségre várnak. Adásunk végén pedig megvizsgáljuk, milyen magyar kötődésű ügyek is fekszenek az Európai Bíróság asztalán.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Az elmúlt hét brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltánnal, a Brux Info elemzőjével tekintjük át. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Január 1-től rengeteg minden változott az Európai Unióban. A legszembetűnőbb változás az az, hogy január 1-től már Bulgária és Románia is a közösség tagja lett. Elevenítsük fel az ő csatlakozásukat. Mennyire ment könnyen nekik a csatlakozás?
Azt nézzük, hogy Románia és Bulgária 17 évvel a rendszerváltás után csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor ez egy iszonyan hosszú menetelés volt a részükről. Ha azt nézzük, hogy a két ország gyakorlatilag 2,5 évvel Magyarország és a másik 9 új uniós tagállam után csatlakozik az Unióhoz. Ebből a szempontból is úgy tekinthetjük, hogy ez egy jelentős ráadás volt Románia és Bulgária részről. Ez egy más kérdés, hogy miért volt erre szükség. Az megállapítható, hogy Bulgária és Románia is hát sokkal hátrányosabb helyzetből indult, mint a másik 10 tagország. Noha egyes vélemények szerint például Romániában nemrég beszéltem Leonard Orbánnal, az Európai Bizottság első román tagjával, aki szerint Románia bizonyos szempontból, bizonyos területeken sokkal felkészültebben csatlakozik az Európai Unióhoz, mint 2,5 évvel ezelőtt néhány, így mondta, hogy néhány új tagállam. Ez azt hiszem, hogy elég érdekes.
Ezt mire alapozta?
Ő azt mondja, hogy az Európai Unió részben az előző bővítésekből levonta a tapasztalatokat, a szükséges konzekvenciákat, és ezért sokkal erősebb volt a számonkérés az új tagállamokkal szemben. Egyébként ezt vissza tudom igazolni, hogy Romániát és Bulgáriát hogy ezt sokkal erősebb monitoring alá vették az előző bővítésekhez képest. Mindezzel együtt én azért úgy gondolom, hogy egy kicsit túlzás a két országot azonos szintre hozni.
És Brüsszelben ezt hogy gondolják? Mert jogilag természetesen egyenrangú lesz Románia és Bulgária a többi régebbi uniós tagállammal, de gazdaságát és lehetőségeit tekintve valóban egy szinten lesznek? Nyilván nem.
Nem, ugye ha összehasonlítjuk a két ország fejlettségét, az egyfőre eső GDP-t, akkor az a két ország hihetetlen elmaradásban van a többiekkel szemben. Elég, ha megnézzük azt, hogy miközben Romániában és Bulgáriában olyan 160 és 250 euró, vagy 200 euró között van a havi jövedelem szint. Ez Lengyelországban 460 euró. Lengyelországot azért említettem, mert Lengyelország még viszonylag a legfejletlenebb új tagállamok közé tartozik.
Január 1-től a másik jelentős változása a közösségen belül, hogy az eddig 12 tagú euróövezethez január 1-től Szlovénia is csatlakozott, tehát Szlovéniában is január 1-től már euróval lehet fizetni. Szlovéniának könnyebb vagy nehezebb dolga volt, mint a korábban csatlakozó országok.
Igen, annyiban természetesen nem lehet összehasonlítani, hogy az euró bevezetése 2002-ben történt. Ugye fizikailag akkor vezették be az eurót, noha 99 óta már létezett az eurózóna. Ugye most csak egy ország csatlakozik, és ilyenre volt hasonló példa, amikor Görögország is az eurózónahoz társult. Az látható, hogy Szlovénia számára nagyon sok hasznos tapasztalat rakódott le az elmúlt néhány évben. Ennek jeleként például Szlovéniában sokkal rövidebb lesz ez az átmeneti időszak, amikor egyszerre két fizetőeszköz fog forgalomban lenni, tehát a szlovén dollár és az euró egy időben. Ez korábban 3 és 6 hónap volt, akkor még ugye, amikor vezették az eurót, akkor még nem igazán tudták, hogy mennyi ideig tart, amíg az emberek számára még hozzászoknak az új árazásokhoz, amíg az eurót megtanulják használni, kezelni. Ez látható volt, hogy minél jobban elhúzták a folyamatot, annál feleslegesebb volt, annál rosszabb volt. Szlovénia gyakorlatilag 14 napra, tehát 2 hétre fogja lerövidíteni azt az időszakot, amikor egyszerre lesz hivatalos fizetőeszköz a szlovén dollár és az euró.
Tehát elvileg január 14-e után már csak az eurót fogadják el Szlovéniában mindenhol?
Így van, január 14-e után már csak euróval lehet fizetni Szlovéniában. Az is igaz, hozzá kell tenni, hogy Szlovéniában már gyakorlatilag a nyár óta, amikor is rögzítették a szlovén dollár árfolyamát az euróhoz, ez egy visszavonhatatlanul rögzített árfolyam, ami nem változhat, és a 240 dollár egy euró pillanatnyilag. Tehát azóta Szlovéniában már szisztematikusan alkalmazzák a kettős árazást. Tehát mindenhol a a tollárban megjelölt árak mellett ott van az euróban megjelölt ár is.
Brüsszeli hét, az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Január 1-től Szlovénia tagja lett az eddig 12, most már 13 fős euróövezetnek. Forris Györgyel, a Bruxinfo elemzőjével arról beszélgetünk, hogy hogyan is lehet pontosan csatlakozni, milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy egy ország az euróövezet tagja legyen. Jó estét kívánok!
Jó estét! Hát a híres 4 Maastrichti kritériumnak kell mindenek között megfelelni. Azért hívják így, mert amikor a Maastrichti szerződésbe megállapodtak, az akkor még 12-ek, akkor fektették be az Európai Monetáris Unió alapvető kritériumait. Ez részint előírja azt, hogy mekkora lehet az ország költségvetési hiánya, nem lehet több, mint a GDP 3%-a, mekkora lehet a belső eladósodottság, tehát a költségvetés terhére mennyire szaladhatnak el a kormányzati kiadások, ez 60% lehet maximum a GDP-ben. Meghatározza, hogy mekkora lehet az inflációs ráta. Nem lehet magasabb, mint a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező országok átlaga, illetve annál még maximum 1,5%-kal több. És végül meghatározza, hogy mekkora lehet a hosszú lejáratú kamatok mértéke. Itt is a 3 legalacsonyabb inflációi ország kamat átlagának a plusz 2%-os nagysága a küszöbb szint. Van még egy feltétel, ami szintén ugyanilyen megkerülhetetlen. Svédország például azért nem tagja az eurózónának, mert ezt az 5. más szempontú feltételt mindig nem teljesítette. Túl azon, hogy ott volt egy negatív népszavazás is, de most az a történetek egy másik része. Az, hogy legalább 2 évig folyamatosan tagnak kell lenni az úgynevezett európai átváltási mechanizmusban, az ERM2-es mechanizmusban, és csak abban végig bent tud maradni euró tagjelölt ország valutája, akkor kerülhet rá a pecsét arra, hogy ebből a szempontból is kiárta az iskolát.
Gazdasági szempontból milyen előnye van az eurótagságnak? Mert sokat beszélünk erről, sokat hallani erről, hogy csak ekkor és csak akkor tudjuk majd bevezetni az eurót, és ez már-már a gazdasági fejlettség egy fokmérője is lett, legalábbis a közvélemény számára. Egyáltalán kell-e euró? Illetve miért jó, hogyha van euró?
Többféle szempont van. Ugye a legegyszerűbb, ami még a hétköznapi életben az egyén szintjén is belátható, az árfolyam veszteség, hogyha sokféle euró, sokféle valuta van. Annak idején, amikor az eurót bevezették, akkor néhány héttel vagy hónappal korábban egy amerikai újságíró megjátszotta azt, tehát 98-ról, 99-ről, vagy 2000-ről beszélünk, ugye fizikailag 2001-ben jelent meg maga az euró egyáltalán. Lényeg az, hogy repülővel megérkezett Lisszabonba, és végigment az akkor már 15 tagországon, és mindenhol persze váltania kellett, kivéve Belgiumot meg Luxemburgot, ahol közös volt a valuta. Ő vitt magával $100, és körülment a 15 országba, addig a gyakorlatilag elolvadt a $100 csak az átváltási veszteségeken. Ez egy látványos dolog, de persze mondjuk ezért kár lenne ennyire felforgatni a gazdaságot, bár sokat elárult. Ha onnan közelítünk, hogy lebontottuk a fizikai határokat, hogy az áruk azok ugyanolyan szabadon is akadálytalanul tudnak mozogni Honból, Portóba, mint Kaposváról, Miskolcra, hogy sok szempontból egy gazdasági egységes, közös piacon történik már minden, akkor talán nem nehéz belátni, hogy mindennek a könnyű működését, olajozott haladását rendkívül akadályozni tudja, hogy állandóan különböző valutákkal kell közbeszámolni. Ez elszámolási veszteségeket okoz, ez tranzakciós lassulást okoz, és ami fontosabb, az egységes piacon az összehasonlítás objektivitását mindig veszélyezteti. Régen mindig legendák voltak, hogy hol lehet például olcsóban használt autót venni, és akkor mindig folytak a számolások. Ma nagyon egyszerű, euróban összehasonlítom a dániai árat, meg a belgiumi árat, meg a Spanyolországát is, rögtön tiszta képet kapok. Gyorskedelmet, objektív közös mércét vezet be a versenyképesség, a versenyhelyzet összehasonlítására is, dinamizálja. Egyébként magyar szempontból gondoljunk bele abba, hogyha nagyon sokáig nem lenne Magyarország eurótag, fordítsuk meg az érmét, igen, akkor, ha nem vagyunk eurótagok, mondjuk 2020-ig, vegyünk egy abszurdumot, nagyon valószínűsíthető, hogy addig a körülöttünk már mindenki eurótag lesz. Na most egy olyan közegbe létezni, ahol minden külkereskedelmi tetejébe európai piaci külkereskedelmi partnerünk különböző valutákkal számol, pontosabban ők egyforma valutával számolnak, nekünk meg mindegyik felé mondanán átváltanunk kell, az már önmagában is érzi, hogy lépés hátrányba vagyunk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek keznek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét, azzal, hogy milyen feladatok várnak a német soros elnökségre, valamint, hogy milyen magyar kötődésű ügyek fekszenek az Európai Bíróság asztalán.